Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük meg, fennállva énekeljük a 84. Zsoltárunk első versszakát. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, missziói parancsot adott az ő tanítványainak, amelyet a Máté evangélium a 28. fejezetében eképpen olvasunk. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versszakát: nem éltem még e föld színén. Hallgassuk meg most Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Pál apostolnak Tituszhoz írott leveléből, annak is a 3. fejezetéből, a 4.-től a 7. versig terjedő szakaszból. Amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves gyülekezet, talán felmerül a kérdés bennünk, amikor egy kisgyermek keresztelőjén veszünk részt, amikor egy kisgyermek keresztelőjén az újjászületés fürdőjéről hallunk, hogy is van mindez. Miért van szüksége egy nemrég megszületett kisgyermeknek újjászületésre? És egyáltalán akárki, aki egyszer már megszületett, hogyan születhet még egyszer? Hogyan lehetséges az az újjászületés és megújulás, amiről itt az előbb hallottunk? Annak, hogy mi itt állunk ma, hogy ez a kisgyermek itt van most, akit a szülei és keresztszülei elhoztak ide a budafoki gyülekezetbe, hogy a keresztség sákramentumában, szentségében részesülhessen, az az oka, hogy mi keresztjének meg vagyunk győződve arról, hogy egyetlen ember sem tiszta lapként, tabula rázaként születik. Habár a kisgyermekek a szemünkben gyakran teljesen ártatlannak tűnnek, bűntelennek tűnnek, valójában mindannyian úgy születünk meg, hogy távol vagyunk Istentől. Sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy emberként úgy jövünk erre a világra, mint Isten ellen lázadó, a vele háborúban álló emberiség egy tagja. Lázadó, ellenséges, bűnös területen, háborús állapotban születünk meg, és ennek sajnos mindannyiunk életében meglátszik a következménye. Tehát bűnös, elszakadt, Istennel szemben lázadó állapotban születünk, ezért állítja a Szentírás is, hogy szükségünk van újjászületésre. Ez az újjászületés valójában az Istennel való kapcsolatunk helyreállítását jelenti. Azt, hogy az életünk a neki szánt, a mi életünknek szánt igazi, rendes kerékvágásába kerül oda, ahol eredetileg is lennie kellett volna. A keresztény hit szerint ez az újjászületés pedig már nem is egyszerűen ennek az életnek a múlandó véges valóságában történik, hanem az örök életre nézve születünk újjá. Aki tehát újjászületik, az nem hal meg, nem szakad el Istentől többé, hanem a feltámadás révén részese lesz az örök életnek. Ez tehát a keresztség tétje. Erről szól ez a mai nap, ennek a kisgyermeknek, de erről szól mindannyiunk számára a keresztség, ugyanekkora a tét számunkra is. De hogyan is történik mindez? Hogyan történik ez az újjászületés? Nagyszerű a felolvasott igeszakasz üzenete, ugyanis azt mondja számunkra, hogy Isten jósága és ember szeretete úgy jelenik meg, hogy nem a mi cselekedeteinkért, hanem az ő irgalmából, kegyelméből üdvözít minket az újjászülő fürdő a keresztség által. Tehát az üdvösségünk, ez a békekötés Istennel, akivel háborúban állunk, ami az újjászületéshez szükséges, ingyen, kegyelemből, nem a mi cselekedeteink által, nem a mi cselekedeteink miatt, hanem Isten irgalmából történik. Isten nem azért adja ezt nekünk, mert megérdemelnénk, hanem mert szeret bennünket, szereti ezt a kisgyermeket már most is. Mert nagy az ember szeretete, ahogy ezt olvastuk. Annál nagyszerűbb jele pedig mindennek nem is lehetne, hogy nem a cselekedeteink számítanak, hogy Isten ezt az újjászületést még a csecsemőknek, a kisgyermekeknek is felkínálja. Isten tehát ezt az egyoldalú, feltételekhez nem kötött béke ajánlatát kínálja nekünk, nekünk viszont csak egyetlen egy dolgot kell tennünk, el kell fogadnunk ezt a béke ajánlatot. Olyan ez, hogyha egy képpel akarnék élni, mint hogyha ez a kisgyermek most kapott volna egy hatalmas összegről, mondjuk 1 milliárd forintról szóló csekket. Ezt a csekket hitelesítik, lepecsételik, onnantól kezdve ez a csekk érvényes, hatályos. Viszont a rajta lévő összeget csak nagykorúként akkor tudná felvenni, ha ő maga elmegy a bankba, és ott aláírja a megfelelő papírokat. Addig is ott lenne a csekk, addig is ott lenne az az összeg mögötte, az övé lenne, de a birtokába csak akkor kerül, ha megérik rá, és a saját akaratából felveszi az összeget. A keresztség alkalmával Isten megpecsételi ezt az ajándékot, aláírja ezt a csekket, így képletesen érve, amin az üdvösség és az örök élet felmérhetetlen kincse van. Ez a gyermeké, ezért kisgyermeké is. Ezt tőle soha többé senki el nem veheti. Ezt Isten neki szánja, az ő ajándéka, ingyen kegyelemből. De igazából csak akkor lehet az övé, csak akkor fogja teljesen a birtokába venni, csak akkor fogja élvezni a következményeit, ha majd felnő, és hittel elfogadja a konfirmáció alkalmával, hittel elfogadja ezt az ajándékot. A felolvasott igeszakaszunk úgy fejeződik be, hogy a keresztség megújító fürdőjének az a következménye, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. A megigazulásunk az a csodás lehetőség, hogy szépen lassan már itt ebben az életben, itt élve, ezen a lelki értelemben állandóan háborús övezetnek számító világban, mi mégis egyre jobban Istenre tudjunk figyelni, egyre inkább átalakuljon az életünk, megújuljon a keresztségben megjelenő ajándéknak, Isten kegyelmének köszönhetően. Ennek az útnak pedig, amelyen ma ez a kisgyermek elindul, az örök élet teljessége, a célja és a végpontja. Az az állapot, amikor a most megígért, lepecsételt hatalmas ajándék, ez a képzeletben csekként leírt hatalmas ajándék, teljesen minden részében az övé lesz. Addig is pedig ezen a földi életen keresztül Isten kegyelmére támaszkodva úgy kell élnie, hogy a számára megígért ajándékot, Isten kegyelmét el tudja fogadni. Ebben bízunk, a szülők, a keresztszülők azt fogadják meg ma itt, hogy ezen az ösvényen, ezen az úton szeretettel támogatni, vezetni fogják őt. Mi pedig a gyülekezet közössége imádsággal kísérjük ezt a gyermeket azon az úton, amelynek a kezdetén ott áll Isten újjászülő és megújító fürdője, a keresztség. Amen. Most pedig azt szeretném kérni, hogy a fogadalomtételhez a gyülekezet álljon fel, és a család pedig jöjjön ki ide az úrasztala elé. Most pedig, kedves szülők, keresztszülők, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek fel. Először is feleljetek a következő kérdésre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Másodszor pedig ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember a ti ígéreteteket és fogadalmatokat. Kérjük Isten áldását, erejét, az ő szent lelkét, hogy be is tudjátok tartani ezt a fogadalmat. Most pedig közösen valljuk meg hitünket a gyülekezettel együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást közösen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És pedig hitvallás tételünk után könyörögjünk Istenhez imádságban. Drága mennyei atyánk, hálás a mi szívünk, hogy láthatjuk, hogy te ezt a világot nem vetetted még el, hiszen új életet adsz, új életeket teremtesz. Olyan jó látni a kisgyermekeket, olyan jó látni most ezt a keresztelőjére készülő kisgyermeket is. Hálásak vagyunk az ő életéért, hálásak vagyunk az ő családjáért. Köszönjük, hogy megőrizted őt mindeddig, vigyáztál és szerető családba helyezted el őt. Így könyörgünk most érte és családjáért, add, hogy a veled való szövetségben, a veled való szeretet kapcsolatban meg tudjanak maradni. Add, hogy növekedjen ez a gyermek hitben, szeretetben, benned való bizalomban és reménységben. Így könyörgünk téged, hogy szent lelked által szenteld meg őt és az ő életét, maradj vele ezen a földi életen keresztül. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Akkor a gyermek nevét kérdezem. Izabella, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten pedig cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjen hitben, szeretetben és örömben az ő szüleinek, családjának, az Anyaszentegyháznak és Istennek örömére. Amen. Most pedig szeretném kérni, hogy forduljon meg a család, és a gyülekezet énekelje el az áldó énekét, a 134. Zsoltárt. Foglaljunk helyet, kedves család, és folytassuk Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk mindhárom verszakának eléneklésével. Pedig hallgassuk meg Istenünk ígéjét, ugyamint szól hozzánk János evangéliuma 19. fejezetéből, a 6-tól a 16. versig terjedő szakaszból.
Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki: nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá, nem felelsz nekem? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? De hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak. Vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik. A ti királyotokat feszítsem meg. A főpapok így válaszoltak. Nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Eljöttünk ma a templomodba, a hajlékodba, és vágyakozunk arra, hogy szólj hozzánk. Látod azt, hogy szomjas a lelkünk, szeretnénk kérni, hogy te üdíts fel bennünket. Elhozzuk a fáradalmainkat, elhozzuk a terheinket, elhozzuk a gondjainkat eléd, és Urunk, elhozzuk a bűneinket is. Kérünk a te hatalmadért, erődért, kegyelmedért, hogy szabadíts meg bennünket. Szabadíts meg bennünket a terhektől, gondoktól, és szabadíts meg bennünket a bűneinktől. Kérünk azért, hogy légy velünk ezen az Isten tiszteleten, teted Isten tiszteletti ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy kérhetjük is, elhihetjük, hogy te meghalod az imádságainkat. Így kérünk, hogy hallgass meg Jézus Krisztusért. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és a gyermekeket kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Gyertek, fogjuk meg egymás kezét, álljunk körbe. Nagyon bátrak vagytok. Áldás, békesség! Ma egy kicsit becsapós kérdéseket hoztam számotokra, és szeretném, hogyha válaszolnátok. Az első kérdésem így hangzik, hogy az óvodában az óvónéni azt mondja nektek, hogy kaptok egy csokit, hogyha egy kört futtok az óvoda körül, de akkor is egy csokit kaptok, ha kettő kört futtok, akkor hány kört fogtok futni? Egyet vagy kettő? Egyet, ugye? Elég egyet futni, mert úgyis megkapod a csokit. Nagyon jó. Van, aki iskolás már közülete? Jól van, hogyha a tanítónéni azt mondja, hogy ötöst kaptok, ha megírjátok a dolgozatot, és tényleg ötöst kaptok, és elég megírni azokat a feladatokat, amiket ő ad, akkor kértek még plusz feladatot, hogy na, még egy kicsit legyen hosszabb a dolgozat? Nem, elég annyi, ugye, amennyit kaptatok. Képzeljétek el, hogy Isten azt mondta nekünk, hogy elég elhinnünk, hogy Jézus Krisztusban megváltásunk van, nem kell már egyebet tennünk érte, és mégis mi olyan sokszor emberek, még szeretnénk ilyen plusz dolgokkal kibővíteni ezt a feladatot. A reformátorok 500 évvel ezelőtt rájöttek erre, és elmondták az embereknek, és alapelvként állították elénk, hogy elég egyedül elhinni, egyedül hit által megkapni Istennek a megváltását. Nem kell nekünk már ilyen plusz dolgokat tennünk. Nem kell plusz kört futnunk az ovi körül, vagy plusz feladatokat adni a dolgozathoz. Úgyhogy szeretném, ha megtanulnánk ezt az egyik alapelvet, ami a reformációnak az alapelve. Ez így hangzik, hogy egyedül hit által. Elismétitek velem? Egyedül hit által. Jól van, ügyesek vagytok. Jegyezzétek meg, jó? Mert ez nagyon fontos. A kereszténységünknek az alapja. Áldás, békesség, sziasztok! Az ige hirdetésre készülve a gyülekezet énekelje az 512. dicséretet, az 512. dicséretnek az első kettő versszakát. Szólj, szólj hozzám, Uram! Isten igéjét olvasom a Galatákhoz írt levélnek a második fejezetéből, a 15-től a 21-ig tartó versekből válogatott verseket. Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem vetem el Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Isten a teremtéssel elkezd egy történetet, amiben behívja az embert. Az embernek ad feladatot, ad küldetést, ad célokat, értelmet ad az emberi életnek. Isten csodálatosnak tervezte ezt az életet, és minket behív ebbe a történetbe. De nagyon sokszor megtörténik, hogy az Isten elkezd dolgokat az életünkbe, de ahogy halad az idő, mi valahogy kivesszük az irányítást a kezéből, és elkezdenek elromlani, eltorzulni, elmosódni a dolgok. Már a teremtés után rögtön megfigyelhető ez. Isten megteremti a csodálatos világot és az embert, de az ember hamarosan a kezébe veszi a sorsát, az életét, kiveszi Isten kezéből, és a saját megoldásai után nyúl. Hát, ha Isten mégsem adta meg a legjobbat, amit megadhatott. Együnk abból a gyümölcsből, talán még okosabbak lehetünk. Aztán ott van Ábrahám például. Isten kiválasztja őt, azt ígéri, hogy nagy néppé teszi, és általa nyer áldást az egész föld. Nagy dologra hívja el. A történet részesévé válik, de egy idő után Ábrahám elbizonytalanodik. Telnek az évek, és elbizonytalanodik. Csak ugyan beteljesíti Isten az ígéretét? Hiszen még nem adott utódot. Hogy lesz ebből nagy nép? Inkább a kezembe veszem az irányítást. Inkább gondoskodom utódról, hogy biztos, ami biztos, beteljesedjen Isten ígérete. És akkor születik egy utód, de nem a feleségétől, hanem a szolgáló lánytól. Isten elkezdi, ránk bízza, küldetést ad, célt ad, mi pedig mint egy idő után kivesszük a kezéből az irányítást, mint hogyha elbizonytalanodnánk benne, mint hogyha elfelejtenénk, hogy honnét indultunk, mint hogyha teljesen homályba veszne a kiinduló pont. Ez történt a galáciabeli gyülekezetnél is. Pál korábban hirdette nekik az evangéliumot, néhány évvel azelőtt, elmondta nekik az örömhírt, és a galaták hittek benne, és eszerint kezdtek el élni. De aztán eltelt néhány év, jöttek új tanítók, és egy más evangéliumot hirdettek nekik, és az evangélium helyett ők elkezdtek emberi erőből kereszténynek lenni. Biztos, ami biztos, tartsuk be a törvényeket is. Újra kérdésé vált az, hogy körül kell-e metélkednie a pogányokból lett keresztényeknek. Újra kérdésé vált az, hogy meg kell-e tartaniuk a rituális törvényeket. Újra kérdésé váltak a törvénnyel kapcsolatos dolgok, amikből szabadságot hirdetett már nekik Pál. Pál indulatosan megkérdezi a galatákat. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Amit Istennel kezdtetek el, most ti emberi erőből akarjátok befejezni? És valami hasonló dolog történt 500 évvel ezelőtt, vagy néhány évtizeddel korábban, amikor az egyházban azt hirdették és azt hitték, hogy nem elég a kegyelem, hogy nem elég hit által élni, hogy nem elég a Krisztus áldozata, hogy nem elég egyedül a Szentírás. És mindezek után természetesen nem csak Istené a dicsőség, hiszen mi emberek olyan sokat tettünk, olyan sokat dolgoztunk, olyan sok törvényt betartottunk, szinte már önmagunkat váltottuk meg. Ezért miénk a dicsőség. Az egyik legnagyobb kudarca ennek az emberi megoldás halmaznak, ennek az emberi logikának, amikor az Istent, aki a földre jött, aki emberi formát vett fel, aki nem élt vissza isteni hatalmával, aki eljött, szeretett, gyógyított, a sötétségből a világosságba vezette az embereket, aki halottakat támasztott fel, szóval az egyik legnagyobb kudarca az emberi megoldásoknak, amikor Jézus Krisztust keresztre feszítette. Emberi megoldás. A főpapok azt mondták, hogy nekünk törvényünk van. A törvény szerint pedig meg kell halnia, mert Isten fiának nevezte magát. Isten elkezdi a történetet, a tökéletes tervel, céllal, úttal. Behív ebbe, kiváltságos emberekké tesz bennünket, mert részese lehet a mi életünknek az ő tervében. De mi olyankor kivesszük a tollat Isten kezéből, és elkezdjük mi magunk írni a forgatókönyvet. Talán bizalmatlanságból, talán csalódásból, talán elégedetlenségből, talán dicsőségvágyból. Nem hagyatkozunk már többi Istenre. A tekintetünket levesszük róla, önmagunkra nézünk csupán, és a saját erőnkből, a saját bölcsességünkből, a saját tisztaságunkból, a saját igazságunkból akarjuk megváltani önmagunkat. És itt, ezen a ponton az Isten története csupán az ember történetévé válik. Elszakadva az eredeti tervtől, az eredeti rendtől, kihagyva Istent. De azt hiszem, hogy többször tapasztaltuk már, és többen tapasztaltuk már, hogy amikor kihagyjuk Istent a mi kis történetünkből, terveinkből, családunk életéből, baráti kapcsolatainkból, házasságokból, munkákból, gyereknevelésből. Egyszerűen, amikor kihagyjuk Istent az életünkből, akkor elkezd minden torzulni, elkezd minden üressé válni. Homályosodnak a célok, egyszerűen célt tévesztünk is, nem látjuk már, hogy hol az út. Akkor megromlanak a kapcsolataink, és akkor az életünk értelme is kérdéssé válik. Miért élek? Miért élek egyáltalán? Amikor csupán a saját erőből, emberi megoldásokkal, saját erőfeszítésből hitetlenül élünk, akkor elkezdünk kimerülni, elfáradni, belefáradni az életbe. És lassacskán belefáradunk a keresztény életbe is. Érezzük, hogy eltávolodtunk Istentől, érezzük, hogy már nincs miből szolgálni, és hogy az az emberi szeretet, ami bennünk van, az nem elég ahhoz, hogy mindenki mást is szeressünk folyamatosan, végtelenül. És aztán lassacskán elfogyunk. És ez megtörténik újra és újra, és megtörténik az egyházban is újra és újra. De az örömhír és az örömhíre ennek a mai igehirdetésnek az az, hogy ebből az állapotból ki tud ragadni bennünket az Isten. Ebben az állapotban felismerhetjük azt, hogy Isten, mint szabadító, meg tud szabadítani bennünket önmagunktól, a saját megoldásainktól, a saját igazságainktól, az önigazultságunktól. Hogyha valaki belátja azt, hogy az emberi erő véges, hogy az emberi szeretet elfogy, hogy az ember önmegváltása nem működik, hiszen a zsidóknak 1500 éven keresztül nem sikerült teljesíteni a törvényt, újra és újra elbukta. Isten megmutatja, hogy mi az üdvösségnek az útja. Egyetlen útja van. Elég neked az ő kegyelme. Elég hit által. Elég a Krisztus áldozata. Ember, aki önmagad körül forogsz, aki görcsölsz azon, hogy jó keresztény legyél, aki rabságban érzed magad, mert újra és újra elbuksz a törvényben, ember, aki kimerültél, aki elfogytál, neked szól az evangélium. Van megoldás az életedre nézve. De olyan megoldás van, amikor neked semmit nem kell tenned. Elég elfogadni azt, amit Isten tett. A Jézus Krisztusban való hitben van üdvösségünk. Nincs már mit hozzátenni ehhez. A törvénynek eleget tett Jézus. És a törvény úgy szólt, hogy Isten igazsága az, hogy a bűn zsoldja a halál. Hogy valakinek a büntetést el kell szenvednie. Az engedetlenség következménye a halál. Jézus Krisztus, aki egyszerre ember és Isten, képes volt megtenni ezt értünk. Képes volt megváltani bennünket. Az emberi természetében magára vette minden egyes ember bűnét, a világ bűnét, a világ szenvedését, úgy, hogy ő maga mindeközben bűntelen maradt, és valóságosan meghalt a kereszten. És isteni természetéből kifolyólag pedig legyőzte a halált, feltámadt harmadnapon, és felment a mennybe. És nála van a hatalom, élet és halál felett. Jézus Krisztusnak a váltsága által igazít meg bennünket az Isten. Ez a szó, hogy megigazul, megigazít, többször is elhangzik ebben az ige szakaszban. Az egyik központi szava ennek az ige résznek. Ez azt jelenti, hogy Isten nem elítél, hanem felment. Igazzá nyilvánít. Ez a jogi kifejezés minden esetben passzív formában szerepel a Bibliában. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem mi magunk igazítjuk meg önmagunkat, hanem Isten az, aki megigazít bennünket. Isten igazít meg, ment fel, tesz igazzá Krisztus által. Amikor ránk néz, amikor rád néz, akkor bizony látja az engedetlenségeidet, de Jézuson keresztül néz rád. És az a kereszt azt adja meg, hogy igaz embernek lát téged. Nehéz nekünk elfogadni ezt. A legtöbb vallás sok feltételt szab Istenhez, az Istenhez jutáshoz. Cselekedd ezt, cselekedd azt. A kereszténység viszont azt mondja, amit Jézus mondott a kereszten, hogy elvégeztetett, kész van, nincs már mit hozzátenni ehhez a váltságműhöz. 100%-osan, hiánytalanul, tökéletesen elvégeztetett. Az apostoli hitvallásban azt vallottuk néhány perccel ezelőtt, hogy Jézus meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és ül a mindenható Atya Isten jobbján. Mit gondolsz, hogyha lenne még valami munka a megváltással kapcsolatban, akkor Jézus csak ott ücsörögne az Isten jobbján? Akkor ő folytatná bizony azt a munkát. De ő már mindent megtett, és ez tökéletesen elég. Elvégeztetett, kész van. Egyetlen dolgunk van, elfogadni ezt hittel. Hit által élni. Belátni azt, hogy képtelenek vagyunk megváltani önmagunkat. Hiszen ha az egyik kezünket odaszegezzük a keresztfára, akkor hogyan tudnánk a másikat is odaszegezni? Pál azt vallotta, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát élek nem én, hanem Krisztus él bennem. Azt mondta, hogy meghalt a törvénynek, hogy az Istennek éljem. Amíg a törvénynek élt Pál, addig ölt. Addig üldözte a keresztényeket. De amikor a damaszkuszi úton találkozott Jézus Krisztussal, akkor megváltozott az élete. És onnantól kezdve a régi élete, a törvény szerinti élete oda van szegezve a keresztfára. És ez azt jelenti, hogy Krisztus áldozata tökéletesen elég. Nem azt jelenti, hogy Krisztus keresztje mellé pár odarakja a sajátját is, és ő is keresztre feszül, és önmagát megmenti, hanem azt jelenti, hogy a Krisztusnak a keresztje, az ő váltsághalála az elég Pál számára is, aki teljesen elszakadt tőle, és teljesen el volt tőle szakadva. Érvényes az ő életére nézve is. Az ige szakasznak a vége felé Pál már nagyon személyes hangvételbe kezd. Egyes szem első személyben beszél, és bizonyságot tesz az ő hitéről. Azt mondja, hogy ő elfogadta a megváltást, és a régi életének meghalt, és új életet kezdett. Krisztus él ő benne. Azaz a személyisége, a gondolatai, a céljai Krisztus által meghatározott gondolatok és célok és akarat. Nem azt jelenti, hogy az ő személyisége megszűnt volna, hanem azt jelenti, hogy Krisztussal együtt új életre kelt, és innentől kezdve képes arra, hogy ne a törvénynek éljen, de hogy nemet tudjon mondani a bűnnek. Szabaddá tette őt Krisztus, erőt adott neki arra, hogy nála maradjon, hogy vele legyen. Bele van ágyazva az Isten akaratába, az ember akarata, az Istennek való engedelmességbe. És a két történet, az ember története és az Isten története itt válik egyé. Itt fonódik egyé, és itt kerül újra a helyére. Amikor engedjük, kérjük és hagyjuk azt, hogy Krisztus éljen bennünk. Akit megigazít Isten, aki elhiszi, hogy elég Jézus Krisztusnak a kereszthalála a megváltáshoz, azt Isten igazán nyilvánítja. Az ilyen embernek az élete gyökeresen megváltozik. Nem mondhatjuk azt, hogy elvetjük a törvényt, és a törvénynek semmi haszna nincsen, és nem is kell betartani semmit, és bármit megtehetünk. Nem erről van szó. És Pál ezt aztán ki is fejti a Galatáknak. Hanem arról van szó, hogy az ilyen ember nem lesz tökéletes, de mivel Krisztus él benne, elkezdi őt átformálni, megváltoztatni, elkezdi őt felszabadítani arra, hogy Istennek engedelmes életet élhessen. Annak az embernek látszik az életén, hogy Isten szeretett gyermeke lett, mert a megtérés gyümölcsét termi. De már nem emberi erőfeszítésből, nem emberi akaratból, nem emberi erőből, nem rágörcsölve, hanem szabadon. Fesztelenül, szeretetből, hálából. Mint egy önmagáról megfeledkezve. Az az ember, akit Isten megigazít, már nem önmagából indul ki, hanem a tettei, a gondolatai, a szavai, a szeretete Krisztusból táplálkozik, aki benne él. A keresztény élet, a Krisztushoz tartozás felszabadít önmagam rabságából. Kedves testvérem, Isten egy olyan életet kínál nekünk, egy olyan életre hívott el minket, aminél jobbat, teljesebbet, igazabbat nem tudnánk magunknak kreálni. Istennél van a legjobb megoldás az életünkre nézve. Próbálkozhatunk, de bele fogunk bukni, olyan sokan belebuktak már. Van lehetőség arra, hogy észrevegyük, hogy hol vagyunk, hogy kik vagyunk, és hogy megújításra van szükségünk. Új életre van szükségünk. Ezért hittel, bizalommal ráhagyatkozhatunk, és bátran bevállalhatjuk azt, hogy engedjük, hogy ő irányítsa az életünket, mert az ő kegyelme az elég számunkra. Az igaz ember hitből él. Az igaz ember nem a saját igazsága miatt nevezhető igaznak, hanem azért, mert Isten igazzá nyilvánította Krisztus érdeméért. Az igaz ember hitből él, mert elhitte azt, hogy egyedül hit által van üdvösség. És így válik valósággá az öt reformátori alapelv, ami a kiinduló pontja a kereszténységünknek, és amihez újra és újra vissza kell, hogy térjünk. Egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Krisztusban van üdvösségünk. Egyedül a Szentírás alapján hiszünk, és mindezekért egyedül isteni a dicsőség. Nézzünk hát fel önmagunkról Istenre. Áldjuk és magasztaljuk őt a végtelen szeretetéért. Amen. Az ígére válaszolva énekeljük el a 445. dicséretet, a 445. dicséretnek az első és az ötödik versszakát. Imádkozzunk! Mindenható Atyánk, hálát adunk neked azért, mert Jézus Krisztusért Atyánknak szólíthatunk. Hálát adunk azért, mert a gyermekeid lehetünk, mert te igazán nyilvánítasz bennünket, pedig nagyon is tisztában vagy azzal, hogy kik vagyunk, és hogy mi van a szívünkben. Köszönjük azt, hogy elkészült az út hozzád. Köszönjük azt, hogy kész van a váltságmű. Köszönjük azt, hogy mi ezt hittel elfogadhatjuk. Kérünk, hogy adj több hitet. Kérünk, hogy segíts hitetlenségünkön. Kérünk, hogy a Szent Lelked által győzz meg bennünket arról, hogy nálad van a legjobb megoldása az életünknek. Könyörülj rajtunk így, és könyörülj a gyülekezetünkön, óvodánkon, iskolánkon. Kérünk az egyházunkért, hogy adj megújulást újra és újra, hogy mindig vissza tudjunk térni a kiinduló ponthoz, az eredeti tervhez, mindig vissza tudjunk térni az evangéliumhoz, annak a szívéhez. Kérünk, hogy soha ne engedd, hogy elfelejtkezzünk róla. Kérünk, hogy soha ne engedd, hogy mi az emberi megoldásainkkal helyettesítsük azt. Így kérünk, hogy emlékeztess bennünket az első szeretetre, emlékeztess bennünket az Úr Jézus Krisztusra. Hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt a közösen tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva, hallgassa meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetünk alkalmait. Ma délután 5 órától a fiatal felnőttek köre és az ifi manusok gyűlnek össze itt a gyülekezeti teremben. Hétfőn 18 órától énekkar lesz, és kedden a reformáció ünnepén vehetünk részt. 18 órakor a Biblia óra helyett a reformációs megemlékezés az evangélikus templomban lesz. Erre várjunk mindenkit szeretettel. Innentől kezdve több alkalom is elmarad. A szerdai nyugdíjas bibliaóra, az ifjúsági alkalmak elmaradnak a héten az őszi szünet miatt, viszont lesz ige körüli alkalom szerdán, babamama kör, csütörtökön bibliaóra, varrókör. Egy programra szeretném még felhívni a leginkább fiatalok figyelmét. Egy ifjúsági sportnapot tartunk csütörtökön, tehát november 2-án 10 órától délután 2 óráig, az iskolánknak, a Rózsakerti iskolának a tornatermében. Erre várunk konfirmandusokat is, és ifiseket is, úgyhogy ha az őszi szünetben szeretnétek egy kicsit sportolni, gyertek el. A templomtakarítás folytatódik, leginkább az ősz most lehullott faleveleket kellene kint a kertben eltakarítanunk, ezért szombaton reggel 8-tól várunk minden jókedvű szolgálót, hogy társuljon a csapathoz. Vasárnap úrvacsorás istentiszteletre fog sor kerülni. Az igét Fóris István presbiter testvérünk olvasta, és köszönjük a szolgálatát. A mai napon megkereszteltük Ébényi Izabellát, Mező Tünde és Ébényi György gyermekét. Isten áldását kérjük a családra, és szeretettel várjuk őket a közösségünkbe. Szeretném még hirdetni, mielőtt átadnám a szót, hogy november 2-án ifjúsági sportnap lesz, valamint november 3-ától elutazunk a két legnagyobb ifi csoporttal Noszfajra egy csendes hétvégét tartani, és szeretnénk kérni a gyülekezetet, hogy imádságban hordozza ezt az alkalmat.
Kedves testvérek, köszönjük Ferenc Lilla beosztott lelkészünknek a szolgálatát, és először is szeretnék köszönteni mindenkit, aki először van közöttünk. Látok néhány arcot, és várjuk őket máskor is szeretettel. A énekeskönyv kiállítás még mindig elérhető, tehát istentisztelet után javaslom, hogy járjuk körbe a tárlókat, és nézzük ezeket meg. A következő Ádámkör csütörtökön este 7 órakor lesz Gyarmati Imrénél a Kölcsei utca 2-be. Várjuk az érdeklődőknek a jelentkezését, tehát várjuk azokat az Ádámokat, akik most vannak itt először, és még egyetlen körnek sem a tagjai. A 31-én 10 és 15 óra között lesz a Papp László sportarénában a központi reformációs rendezvény. Erre többen előzetesen jelentkeztek, akik pedig nem, azok szerintem talán még tudnak az internetes felületen foglalni helyet. És én is hívnám a testvéreket, tehát mindenkit, hogy az evangélikus templomba este 6 órára jöjjenek el, és tartsuk meg a budafoki megemlékezést. A templomtakarítás partira pedig Kéner Attilánál lehet jelentkezni presbiter testvérünknél, aki ő szervezi a kerti munkákat, ez egyben mindig egy jó ismerkedési lehetőség is. November 7-én presbiteri gyűlés lesz, ezzel ünnepeljük november 7-ét. A presbitereket kérem, hogy írják alá a meghívókat. November 17-én a nyugdíjas közösség a Várkert bazár ég és föld közötti kiállítását tekinti meg, erre is Fraskóni 6-os Katalin presbiter testvérünknél lehet jelentkezni. A ökumenikus alkalom lesz november 18-án a Szent Lipót templomban, ökumenikus vesperával zárjuk a reformációs gyülekezeti rendezvényeket. A gyülekezeti tábor 2018-ban július 8 és 13 között lesz, tehát erre már befizettünk egy jó nagy adag előleget, ezért kérjük a testvéreket, hogy jelentkezzenek Pap Tamásnál családonként 10 000 forint előlegnek a befizetésével. és végül, de utolsó sorban a kárpátaljai testvéreink javára folyamatosan kérjük a támogatást. És még egy nagyon fontos dolog van, megjelent a hírlevél Kavolonyi Gyöngyi lelkes éjszakai munkájának az eredményeként, úgyhogy kérem, hogy ki vegye magához, és vigye el, és talán talál benne értelmes mondani valót. Köszönöm szépen.
Énekeljük a záró énekünket, a 392. dicséretet, és utána pedig a himnuszt is elénekeljük a reformáció alkalmából. Fogadjátok Isten áldását. Így szól az Úr, elég neked az én kegyelmem. Amen.